Kedves testvéreim, Isten igére készülve az 512. dicséretünk első, második, harmadik és negyedik versét énekeljük el. Az 512. dicséretünk első verse így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja a szódat. Kedves testvéreim, az az ige, melynek alapján ma szólni kívánok hozzátok, írva található a zsidókhoz írt levélben. A zsidókhoz írt levél 10. részében a 36., 37., 38. és 39. versekben. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret, mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Újra olvasom a 39. verset. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Kedves testvére, kedves gyülekezet! Életünk számos területén adódnak olyan helyzetek, mikor a kezdeti lelkesedés, a haladás, a lendület veszt az erejéből. Akár a munkahelyünkön, akár családi körben, vagy egy-egy program elkezdése után, projekt elkezdése után, vagy ha elkezd valaki egy tanfolyamot, hobbiból elkezd varni például, vagy modelleket épít, vagy fogadalmat tesz január 1-én, hogy mostantól kezdve sportolni fog. Egy idő után azt látjuk, azt tapasztalhatjuk, hogy nagyon könnyen veszítünk a lelkesedésünkből, és az az első nagy svung, az az első nagy lendület, az valahogy úgy elfogy. Vannak olyan helyzetek is, mikor az életkörülmények miatt veszítjük el a kezdeti lelkesedést. Egyre inkább mondhatjuk azt, hogy kialszik bennünk a tűz. Kialudhat bennünk a tűz, már említettem a munkahelyet, kialudhat bennünk a tűz egy-egy lelkes program szervezésénél, de akár a párkapcsolatban is. Már nem lángol annyira, csak pislákol. A zsidókhoz írt levélből vett ige beleillik abba a nagyobb koncepcióba, ami az egész levelet jellemzi. Mi ez a koncepció? A nagy lelkesedés, az egymásra figyelés, a közös terhordozás, amely jellemezte a keresztény gyülekezetet ott Rómában, az egyre inkább háttérbe került. Nem hordozták már annyira egymás terhét, nem tudtak annyit imádkozni egymásért, sőt, egyre nagyobb erővel lett úrrá rajtuk a félelem. A félelem az üldözés miatt. A félelem amiatt, hogy várták, várják vissza Krisztust, de Krisztus nem érkezik még vissza. És egyre inkább kitolódik ez. Talán a következő nap, talán a következő nap utáni nap. De nem jön Krisztus. Közeli visszavárását várják Jézusnak, de hogy késik Jézus. Az ellentétek a pogány vallást követő vezetőkkel nagyon erősen nekifeszült. A 80-90 körül írott levél szerzője erről tanúskodik. A folyamatos belső küzdelmek a saját életükkel, a bűneikkel, a vétkeikkel, ez is egyre inkább csökkentette azt a lelkesedést, azt a kezdeti nagy lángot, tüzet, amit éreztek magukban akkor ott a hívek. Maga ez a rész két nagyon lényeges téma között helyezkedik el, és ezt szeretném nektek elmondani, illetve megosztani veletek, és arra bátorítok mindenkit, hogyha otthon elő tudja venni a Szentírást, akkor a zsidókhoz írt levelet keresse meg az Újszövetségből, és nézze meg a 10. részt, hogy milyen két fejezet között helyezkedik el. Hát a 10. rész ugye maga Krisztusról szól, az a rész, amikor Krisztus egyszeri tökéletes áldozatáról olvasunk az egész 10. fejezetben. Azt emeli ki a levél írója, hogy milyen fontos tudatosítani a keresztényeknek újra és újra magukban, hogy Jézus Krisztusnak az áldozata az nem egy megismétlődő áldozat, nem kell megismételni, hanem egyszeri tökéletes áldozat volt, amely elegendő volt arra, hogy minden vétket, minden bűnt eltöröljön. Aztán a 11. fejezetben, pedig a hit hőseiről olvashatunk, a hit hőseiről, akik abból a hitből táplálkoznak, amit az Istentől kaptak, és ez a nagyon erős fundamentum segít az életükben végig, hogy az Istenre figyelve tudják élni az életüket. Az ószövetségi példákon keresztül szépen leírja a hit hősei magatartását a levél szerzője. Azt olvastuk itt, hogy de mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Ez a 39. versben olvasható. Nem csupán Rómában élő keresztényeknek élték meg a hitben való elfáradást, hanem a kis-ázsiai gyülekezetekre ugyanúgy jellemző volt, hogy elfáradtak, megfáradtak egy picit. Pál apostol a Galatákhoz írt levélben azt írja, hogy miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan lehetséges az, hogy ismét visszatértek az erőtlen és szegény elemekhez? Hogyan lehetséges az, hogy az, aki megismerte Krisztust, megismerte az élő Urat, mégis visszalép és visszatér olyan gondolkodáshoz, olyan életformához, olyan életgyakorlathoz, amely már a múlté. Úgy tűnik, hogy már elengedtük, letettük, és mégsem tettük le, hanem visszanyúlunk. Bizonyos helyzetekben képes az ember elveszteni ezt a gyeplőt, elengedni a gyeplőt, és visszatérni azokhoz a szokásokhoz, amelyeket már régen elengedett. Aggódva figyeltek a napokra, mondja Pál apostol, a hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Aggódva figyeltek rá. Tehát félelem van a szívetekben. Pál itt a hitben való elfáradásról, visszaesésről beszél. A kezdeti lelkesedés, úgy is mondhatnánk biblikusan, hogy az első szeretet elvesztéséről szól. Már nincs meg az első szeretet. Már hihetetlenül felhalmozódott az a sok probléma. És úgy éljük meg, mint az a mag, amely ugyan jó földbe esett, és elkezdett csírázni, és elkezdett növekedni, de a nagyon sok gond az életben, a kilátástalan helyzetek, a nehézségek elnyomták a magnak a fejlődését, és nem tudott kibontakozni. Pál apostol arról beszél, hogy elveszett bennük ez az első szeretet. A galatabeliekben is ezt tapasztalhatjuk meg, és a zsidókhoz írt gyülekezeti tagokhoz is, tagoknál is. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ha nem megyek Krisztushoz, ha nem keresem az Istennel való kapcsolatomat nap mint nap, valami egészen más fogja betölteni ennek a helyét, az embernek a szívét, az embernek a lelkét mindig betölti valami, hogyha nem a Krisztus iránti szeretet, nem az Isten iránti odaadásom, nem maga a szeretet tölti be, hanem az aggodalom tölti be, akkor az fog bennem növekedni, az fog egészen felnőni, és az fog furcsa módon gyümölcsöt teremni. Mert hogy ezeknek a növényeknek is, ezeknek a vad növényeknek is van termése. De ezek a termések rossz termések. Olyan dolgok, amelyek elszakítanak, eltávolítanak Istentől, olyanokra gondol Pál apostol. Többes számban olvashatjuk a zsidókhoz írt levélben, úgy kezdődik, hogy mi, a 39. versben mi nem a meghátrálás emberei vagyunk. Nem csupán azt akarja kifejezni az író, hogy teljesen azonosul a gyülekezettel, lélekben közösséget vállal velük, hanem magára a közösségre is gondol. Arra a közösségre, akik a keresztény közösségnek a tagjai. Mi keresztények, mi reformátusok, mi egy nemzetnek a tagjai, mi, akik együtt vagyunk, kiszolgáltatva láthatatlan erőknek, mégis egymásra figyelünk, az igére figyelünk, Istenre figyelünk, és ezért ebben óriási erő lehet, hogy mi az Istenre figyelünk együtt. Nem azt mondjuk, hogy én, hanem azt mondjuk, hogy mi közösség, mi egy gyülekezet, mi egy nemzet. Mi, akik Jézus Krisztusban összetartozunk, akik Jézus Krisztust uruknak vallják. A mai világunkban különösen is nagy jelentősége lehet annak, hogy a keresztények, a Krisztusban hívők összefogjanak. Felekezettől függetlenül együtt imádkozzanak. Az a kezdeti lelkesedés is talán alább hagyott, hogy imaláncok indultak, hogy felhívások indultak azért, hogy imádkozzunk, hogy minél előbb ez a járvány megszűnjön. Talán már elfáradtunk keresztényként is, de mégis érdemes az Istenre figyelni, és érdemes egymásra tekinteni. Már a kezdetek óta azért volt akkora az erő a kereszténységben, mert egymásért, egymásra igyekeztek közösséget vállalni. Egymásért közösséget vállalni, egymással közösségben lenni, ez minden keresztény közösségnek az alapja. Ma szinte elképzelhetetlen, de nem lehetetlen ez a közösség. Elképzelhetetlen, mert így vagyunk együtt, a képernyőkön keresztül láthatjuk csak egymást, és ez borzasztó. Ugyanakkor nagy ajándék is, mert ezen keresztül mégis részt vehetünk az Isten tiszteleten, és átélhetjük, tapasztalhatjuk az Isten jóságát, az ő kegyelmét, az ő irgalmát. Egyszerre rossz, és egyszerre jó is van benne. Van egy szép ige, amely így szól, ha a lélek által élünk, éljünk is a lélek szerint, és a Szent Lélek közösséget teremt. Hát ha a lélek által élünk, mindegy, hogy hol lakunk most, de ott vagyunk a képernyők előtt, akkor éljünk is lélek szerint. És lélek szerint élni nem csak úgy abban a formában lehet közösségben, hogy mi együtt közösen találkozunk a templomban, hanem lélek szerint lehet élni otthon is, a saját életemben. Sőt, leginkább ott lehet élni lélek szerint, hogy teremjem is majd a léleknek a gyümölcseit. Ott a legnehezebb a lélek gyümölcseit teremni, ahol élek, akik között élek. A Szentlélek kiválaszt, összeköt egymással, de sohasem szétválaszt. A Krisztus hívők közös tapasztalata lehet ez a közösség. A tanítványokat sem az egymás között létrejött konszenzus hozta létre, hogy összeültek az apostolok, volt apostoli zsinat, tudjuk, de ott sem a konszenzus volt a meghatározó, hanem a Szentléleknek a közösséget teremtő munkája. Mint ahogy Pünkösdhöz közeledve érdemes erre ránézni, rátekinteni, hogy akkor ott a tanítványok megtapasztalták, hogy milyen az, mikor az egymással egyébként nagyon is ellentétes magatartású tanítványok és zarándokok mégis közösségben tudtak lenni egymással, és együtt értették meg Péter apostolnak a prédikációját, az Istennek az üzenetét, az Istennek az igéjét. A Bibliában ugyanakkor többször olvasunk olyan helyzetről, mikor meghátráltak a hívek. Két példát fogok most nektek felhozni. Az egyik, amikor a Horeb hegy lábánál táborozik a nép, és Mózes felmegy az Istenhez. Amikor látta a nép, hogy Mózes késlekedik, nem jön le, késlekedik, már türelmetlenek voltak, és nem jön le a hegyről, akkor Áron köré sereglett a nép, és ezt mondták Áronnak, jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon. Mert nem tudjuk, mi történt ezzel a Mózessel. Áron pedig összeszedte az arany fűbevalókat, az aranyat, ami rendelkezésükre állt, mintát készített, és borjú szobrot öntött, ugye egyiptomi mintára. Ugye a félelem, a bizonytalanság, a kiszolgáltatottság, vagy éppen az egyedüllét, a bezárkózás magunkba, saját gondolatainkba, vagy úgy is mondhatnám, elzárkózás az élő Istentől, ezt eredményezi, hogy visszafordul, visszalép abba a stádiumába az ember, ahol előtte volt. Ami nem volt jó, az egyiptomi húsos fazekak melletti lét, nem volt jó számukra, de mégis biztosabbnak érezték, mint azt a kiszolgáltatottságot, amit ott a Horeb hegy lábánál éltek meg. A félelem, a bizonytalanság, az nagyon eltéríthet bennünket az Istentől, mikor belefáradunk. És mondhatnám azt, hogy néha elfásulunk, belefásulunk az életnek a folyamán, azokba a napi teendőkbe, napi rutinba, ami teljesen lehúz, és nincs vidámság, és nincs ünnep benne. És az az ünnep, amit mi minden vasárnap megszoktunk élni, az sincs abban a formában most meg, mert most is így találkozunk a képernyők előtt. Kedves testvéreim, akkor a nép visszaesett, elpártolt, elfordult a mindenhatótól. A másik példa, mikor Mózes kémeket küld ki, hogy kémleljék ki Kánaán földjét. Mindegyik törzsből egy-egy férfit választott ki, elmondta nekik, merre menjenek, mit nézzenek meg, és 40 nap múlva visszatértek, és beszámoltak Mózesnek, a népnek, a nép véneinek, hogy mi a tapasztalatuk. És elmondták, hogy igen nagy és erős népek laknak ott azon a területen, nagyon gazdagok, és a szavaikból, a gondolataikból megint csak félelem áradt. Azt mondták, hogy ők semmiképpen nem mehetnek be arra a földre, mert elpusztulnak, hogyha oda bemennek. A 12 kémből csak kettő volt az, aki másképp vélekedett. Ez a kettő Józsué és Káleb volt. Józsué és Káleb megszagadta a ruháját, és ezt mondta ott a népnek Mózes előtt, és az Isten színe előtt. A föld, amelyet bejártunk, hogy kikémleljük, igen, igen, jó föld. És most jön a lényeg. Ha az Úr kedves, akkor bevisz bennünket arra a földre, és nekünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjotok, és ne féljetek attól a néptől. Tőlük eltávozott oltalmuk, de velünk van az Úr. De velünk van az Úr. Attól a néptől eltávozott, de velünk van az Úr. Csak ne lázadjatok, ne féljetek, ne rettegjetek, és ne forduljatok el az Istentől. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Keressétek az ő igéjét, az ő szeretetét, az ő irgalmát. Keressétek a vele való kapcsolatot. A 12-ből 10 meghátrált, visszalépett, visszahőkölt, úgy is mondhatnánk, elpártolt. Rövidebb időre számítottak ezek az emberek, rövidebb időt számoltak maguknak, rövidebb ideig gondolták ezt kifutni, ezt a dolgot, hogy az Isten majd megmutatja az ő irgalmát, de nem tette meg, féltek, rettegtek, és elfordultak tőle. Józsué és Káleb, ez a kettő viszont kitartott az ígéret mellett, amit megértettek Isten kijelentéséből, Isten kijelentése pedig Mózesen keresztül jutott el hozzájuk. Kolumbusz kicsit elszámolta magát 1492-ben, igaz, hogy augusztusban már elindultak, és hát újra kellett aztán szeptemberben nekik menniük, mert az egyik hajó az megrongálódott, de akkor is rövidebb időre számított, bár sejtette, hogy lehet, hogy hosszabb lesz az út. A háromból egy hajó kapitánya a cél előtt nem sokkal, pár nappal vissza akart fordulni, és egy igen komoly feszültség lett Kolumbusz és az egyik hajó kapitánya között. Pontosan a hajók tulajdonosa volt az a másik kapitány. Kolumbusz azonban valami furcsa belső erővel elmagyarázta ennek az embernek, hogy nem lehet most visszafordulni. Ennek van gyakorlati oka is, történetesen kevés a víz. Már nem érnek vissza. Már nem érnek vissza ekkora vízmennyiséggel. Másrészt pedig olyan belső erővel tett bizonyságot arról, hogy el fogják érni azt a szárazföldet, amit ő tud, hogy ott van, még nem lát, de tud, hogy ott van, hogy aztán összehívták a legénységet, és a legénységbe lelket öntött, és azt mondta, hogy ne féljetek, mert nem soká el fogjuk érni a partot. Azt is látjuk, egyébként nem csak regények szólnak erről, meg Kolumbusz naplóját is meg lehet nézni, az interneten lehet olvasni, hanem a film is nagyon szép, ami erről készült, és azt mondta, hogy aki először meglátja a földet, annak odaadja azt a nagyon értékes ruháját, vagy kabátját, amit hord. Ne féljünk, ne rettegjünk, mert nem soká előttünk van a szárazföld. Nem soká előttünk van a megoldás. Kedves testvéreim, igaz, hogy vízük is alig volt már, igaz, hogy elkezdtek magukban lázadozni, elkezdtek Kolumbusz ellen lázadozni, de igaza lett, nem adták fel, és pár nap múlva tényleg a Bahamákon kikötöttek. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, nem az elpártolásnak az emberei vagyunk. A zsidókhoz írt levél 10. részében néhány verssel feljebb, azt is felolvastam nektek, az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és nem hátrál meg, mert nem gyönyörködik benne a lelkem. Csodálatos ige, azt is olvassuk, álhatatosságra van szükségetek, és ne veszítsétek el a bizalmatokat. Álhatatosságra, kitartásra van szükségetek, és ne veszítsétek el a bizalmatokat. A hitünk ápolása, a mindennapi lélek ápolása, ahogy annak ilyen Gyökösi Bandi bácsi is nevezte, elengedhetetlen. Nap mint nap nekünk ápolni kell a lelkünket. Napi megélése leginkább olyan fontos az Istennel való kapcsolatodnak, mint a tisztálkodás, a mosakodás, hogy elkészíted az ételt a gyermekednek vagy magadnak, mint hogy ugyanúgy hozzátartozik a lélekápoláshoz az Isten igére való táplálkozás, mint ahogy mi a fizikai testünkkel foglalkozunk, vagy a körülöttünk lévőkkel. A hitünk ápolása elengedhetetlen. Mikor hetekig csupán stand-by üzemmódban éljük az életünket, takarékon foglalkozunk mindennel, vagy egyáltalán nem foglalkozunk, nem veszük elő a szentírást, nem imádkozunk, nem éneklünk, nem beszélgetünk olyanokkal, akik hívő emberként a reménységet képviselik, akkor higgyétek el, hogy egyre lejjebb süllyed az embernek a lelke, egyre jobban kiszárad, és olyanok vagyunk, mint azok a szarvasok, akik szikkadt földön vándorolnak, és keresik a hűs víz forrását, azt az éltető vizet, azt a táplálékot. Így vagyunk mi akkor is, hogyha nem tudunk egymással beszélgetni. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy érezd fel, úgy is mondhatnám, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, ajándékának a tüzét, amit kaptál, azt is mondja Pál apostol, tőlem kaptad, kézrátétel által, tőlem kaptad. Tehát tovább adta. Márk evangéliumában Jézus erről a kétfajta hozzáállásról beszél. Aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt, aki elveszti az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Mi ebben a kulcsszó? Ebben a kulcsszó, kedves testvéreim, az élet. Mindenki az életét akarja megmenteni. Az életéhez ragaszkodik. Egyébként itt nem az élet szerepel, nem a biosz vagy a zoé szerepel, hanem a psziché, aki meg akarja menteni a lelkét, aki meg akarja tartani az énjét, a belső énjét, az egész emberségét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti én értem, és erről az egyetlen evangéliumban benne van, hogy és az evangéliumért, az megtalálja, megkapja, megmenti azt. Aki a követésben meghátrál, a keresztektől óckodik, a próbáktól megfutamodik, a fásultságba belefárad, az olyan keresztény, mint aki elveszti az életét. Elveszti az életét, de aki elveszti az életét Jézus Krisztusért, oda tud neki adni mindent, oda tud adni Istennek ebben a helyzetben is, ebben a nehézségben, az megnyeri azt, megnyeri az örök életet. Kedves testvéreim, közösség nélkül, személyes találkozás nélkül olyanok vagyunk keresztényként is, tényleg, mint az előbb idézett szarvasok, akik a szikkadt földön kóborolnak, és élő friss vizet keresnek, de ezért van lehetőségünk Isten tiszteletet hallgatni. Ezért van lehetőségünk imádkozni. Bár nem úgy közösen, ahogy megszoktuk. Azonban Isten az ő igéjével a mai napon is, és holnap is erősíteni akar téged. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, azért is választottam ezt a szép igét, és különösen a 39. verset, ami így szól, de mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Azért választottam ezt az igét, mert gondolunk ma az édesanyákra, anyák napján. Azokra az édesanyákra is, akik korábban nagyon sokat tettek a családért, és talán ma már nagymamák, de most a 6 hét alatt rengeteg édesanya emberfeletti erőfeszítésekkel, türelemmel, fáradtsággal, a fásultságot, a tompaságot legyőzve segíti a gyermekeit, hogy feltalálják magukat. Az óvodásokkal játszanak, színeznek, énekelnek, az iskolások mellé odaülnek, és a matematikától kezdve az irodalomig mindent átvesznek, hogy tanuljanak. Emellett fenntartják a háztartást, emellett elvégzik a munkájukat. Az édesanyákra gondolunk, és hálát adunk értük az Istennek. Főleg azokért, akik az elmúlt 6 hétben rengeteget tettek a családért, a gyermekeikért. Azt gondolom, ők is igazi pedagógusok. Most az édesanyák, akik nap mint nap foglalkoznak a gyermekeik tanulásával. Nekik is kijárna egy nagy taps. Azt hiszem, ki is jár nekik egy nagy taps. Mint ahogy mondtam, emellett dolgoznak, ellátják a háztartást, és hát még a férjüket is el kell viselni. Magukra alig marad idejük, nincs én idejük. Úgy gondolom, nekik is kijárna egy taps. Magunkban megköszönhetjük nekik, és ma anyák napján hálát adhatunk értük az Istennek. Amen.